Mielőtt rá térünk a ma esti témánkra, Isten igéből olvasunk, és belevágunk abba, hogy hallgassuk azt, hogy Istennek mi az elképzelése a párkapcsolatainkkal. Szeretnék egy néhány mondatban, hogy mint minden este imádkozni. Mennyei atyánk, én nagyon köszönöm azt, hogy egy nagyon jó tervet készítettél el számunkra, és a szerelemben, a szexualitásban egy nagyszerű ajándékot készítettél el nekünk, mert azt akarod, hogy boldogok legyünk és örüljünk. És bocsáss meg azt, hogy mi nagyon hajlamosak vagyunk a te nagyszerű ajándékaidat nagyon nem nagyszerű módon használni és megtaposni. Arra kérünk, hogy segíts elhinni azt, hogyha te valamire azt mondod, hogy jó, akkor az tényleg jó, és hogyha azt mondod, hogy rossz, akkor tényleg rossz. Segíts elhinni, hogyha valamire azt mondod, hogy bűn, akkor mi akkor leszünk boldog, és akkor leszünk egy jó életet, akkor kapunk tőled, hogyha mi azt tényleg bűnnek fogjuk tartani. És hogyha valamire azt mondod, hogy így csináljuk, ahogyan te az igédben kijelented, akkor leszünk igazából boldog, és akkor lesz örömteli az életünk, hogyha rád hallgatunk. Tudom, azt tudom, hogy ez nagyon cikis téma. Én szeretném, hogyha adnál bátorságot nekünk, őszintének lenni te előtted. Én kérem azt, Istenem, hogy a te szentségednek a szellemét áraszd ki ma este is, és segíts nekünk ebben a szentségben te eléd állni, és engedni azt, hogy a te igéd áthassa az életünket, áthassa a szívünket, és kiigazítsa azt, hogyha szükség van rá. Adj bátorságot akkor, amikor lehet jönni imádkozni. És Uram, én nagyon kérem azt tőled, hogy folytasd ezt a szabadító munkádat, amit a héten végzel közöttünk, és szabadíts fel bennünket olyan megkötözöttségből, olyan láncokból, amelyek beárnyékolják a hitéletünket, az életünket, a boldogságunkat, az örömünket. Annyira szükségünk van rád, Urunk, a te szeretetedre, a te kegyelmedre, a te megbocsátásodra, a te újjáteremtő munkádra. Szeretnénk kitárni a szívünket te előtted. Munkálkodj most bennünk hatalmasan. Amen. Két része lenne annak, amit ma este szeretnék veletek megosztani. Az első része lesz talán a könnyebbik része. Elmondanám azt, hogy Isten hogyan képzeli a párkapcsolatot és a házasságot, meg a szexet, meg minden ilyesmit. A második része fog majd azzal foglalkozni, ami miatt majd imádkozni fogunk az alkalomnak a végén, amiből Isten szeretne bennünket szabadítani a problémákkal, meg a bűnökkel. Nos, hát szeretnék néhány nagyon egyszerű, nagyon általános dolgot elmondani a házasságról és Isten tervével az emberrel kapcsolatban. Lehet, hogy ezek nem lesznek nektek újdonságok, lehet, hogy igen, nem tudom, de szeretném elmondani, hogy vegyétek komolyan Isten tervét és Isten üzenetét azzal, hogy hogyan akarja a mi életünket, hogyan alkotod meg, és hogyan akarja boldoggá tenni és teljessé tenni. Úgyhogy azzal szeretném elkezdeni, amit találtok megírva a Mózes első könyvében is, meg az Efézusi levélben is, arról, hogy Isten hogyan alkotta meg az embert. Ugye ezt az igét minden mennyegző, meg minden ilyen alkalommal felszokták olvasni, és ezzel hadd kezdjem el. A Mózes első könyvében a teremtés történelme második rész, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Hadd mondjak nektek el egy olyan dolgot, amit én is nem olyan régen, hát néhány éve tanultam Isten igéjéből, és egy picit megváltoztatta a szemléletemet a házassággal kapcsolatban. Ez az ige, amit itt a teremtés történetben találtok, ami Istennek a terve és az elképzelése, ami életünkkel kapcsolatban valami döbbenetes dolgot mond el. Egy olyan világban mondja ezt az üzenetet, amelyikben egyre jobban megy ki a divatból a házasság, mint életre szóló elkötelezett kapcsolat. Ez az ige ugyanis arról szól, hogy lesznek ketten egy testé, hogy, nem arról szól, hogy ez itt most a szexualitásról van szó, és összeolvad a testük. Tudjátok, sokkal-sokkal több dolog van ebben az egyetlen kicsi mondatban. Egy döbbenetes dolog. Az van benne, a héberben az, hogy egyé lesznek, az sokkal többet jelent kettőnek az egyesülésénél. Azt is jelenti, hogy amikor egy férfi és egy nő házasságot köt egymással, és egyé válnak, akkor válnak egész emberré. Addig nem egész emberek. Tudjátok, hogyha ezt érthetővé kell tenni, akkor azt kell nektek elmondanom, hogy addig, amíg az ember nem találja meg az ő életének a párját, és nem lesz házas emberré, nem egészül ki az élete még valakivel, addig nincsen befejezve Isten teremtési munkája benne. Addig még nem kész ember. Addig még nem nőtt föl, és nem lett teljes emberré, mert az ember csak a házasságban lesz teljessé. A Biblia nem tud szingliségről, nem tud viruló aglegénységről, meg nem ismeri azt a kifejezése, hogy bötye. Ti ismertek ezt a kifejezést? Magyarországon van ez Baptista Öreg Tyúkok Egyesülete. Ilyen sincs a Bibliában. Egyszerűen a Biblia nem tud arról, hogy simán élhetünk egyedül, hogy nem probléma az, hogy nincsen társunk, nem probléma az, hogy éljük a mi életünket társ nélkül, mert a Bibliában az, amikor valaki egyedül maradt, amikor a Bibliában valakinek nem volt párja, akkor az az átkok közé számított. Erről volt szó már tegnap, amikor felsoroltam az átkokat, a társtalanság, a kapcsolati problémák, amik meg vannak nevezve a Bibliából, hogy nem találom a társamat, az, hogy nem találom meg azt, akivel kiegészül az én életem. Az Isten az embert páros kapcsolata teremtette, illetve igazából hármas kapcsolata teremtette, mert ő a harmadik ebben a kapcsolatban. De az ember házasságra teremtett lény. Egy férfi, és a mai világban sajnos ezt most már ki kell mondani, egy férfi és egy nő közötti házasságra teremtett lény, és nem két nő, meg két férfi, meg egyéb alternatívák közé teremtett te Isten a házasságot. De addig, amíg nem találjuk meg a párunkat, amíg nem kötünk házasságot, ami Isten szemében az egyik legfontosabb emberi szövetségkötés, a házasság, majd mindjárt ezt is el fogom mondani, addig még nem vagyunk készen. Addig nem vagyunk érettek. Én is úgy voltam, hogy akkor kezdett benőni a fejem, amikor elvettem Noit feleségül. És ezt tapasztalom az összes barátomnál, meg az összes ismerősömnél, hogy igazából akkor kezd az embernek, a férfinak is, nőnek is akkor kezd benőni a feje lágya, amikor házas ember lesz, amikor elkötelezi magát egy életre, egy ember mellett. Mert ne felejtsétek el, ott van a János evangélium, a János első levelében az az igevers, hogyha te nem tudod szeretni a te atyád, fiát, akit látsz, hogyan tudnád szeretni az Istent, és majd mindjárt felolvasom nektek a Bibliából az Efézusi Levél 5. részében. Isten a házasságot és a gyülekezeti életet, a házasságot, két ember egymással való legmélyebb közösségét, azt az Isten is az ember legmélyebb közösségéhez hasonlítja. Nem véletlenül. Addig, amíg nincsen meg a párod, amíg nem kötöttél házasságot, addig még nem vagy készen. Ezt jelenti, hogy lesznek ketten egy testé. Ezt is jelenti, hogy a kettő egyé válik, nem csak testileg, hanem egyé válik mindenében, és akkor, amikor egyé válnak, akkor lesznek befejezett emberek. Egyetlen kivétel létezik a Bibliában ez alól. Egyetlen kivétel. És nem véletlenül egyetlen kivétel van, meg is nevezve, a házasságból csak egyféleképpen lehet kibújni. Tudja valaki? Egyedülmaradás kegyelmi ajándéka. Ez egy kegyelmi ajándék Istentől. Ez nem egy választható alternatíva. A szingliség átok, és nem választható alternatíva. És addig, amíg valaki egy ilyen életet akar élni, és nem vállalja az elkötelezettséget amellett, akit szeret, egy életre szólóan, addig ő egy gyerekes, egy infantilis, egy nem felnőtt ember. Még neki fejlődnie kell. Még nem érte el azt a szintet, amikor az ő élete befejezetté lesz. Sőt, igazából nem is a házasság kötéssel fogja befejezetté tenni, hát ott kezdődik a buli igazából. Ugyanúgy, mint a bemerítésnél. Hallottam ilyen megnyilvánulást idős nénitől, hogy az a lényeg, hogy térjen meg és merítkezzél be, a nehezén már túl vagy. De ahogy van túl, akkor kezdődik a neheze. De ugyanez érvényes a házasság, de akkor lépünk be a felnőtt korba, az életkorúsába, akkor lesz teljesi az életünk. Kivéve az egyedülmaradás kegyelmi ajándéka. Ezt Isten általában el szokta mondani, akinek adja. És általában az illető tudja, hogy neki az egyedülmaradás kegyelmi ajándéka adatot. És nincsen más kivétel. A Biblia erről beszél. Isten bennünket kapcsolata teremtett. Egy emberrel való, életre szóló, elkötelezett kapcsolatra. Ez a házasság. A Bibliában Isten rendelt szövetségeket. Ez a következő dolog, amit szeretném, ha megértenétek, akkor is, hogyha esetleg most olyan dolgot fogok mondani, amitől húzni fogjátok a szátokat. Isten két nagyon fontos szövetséget rendelt el, és a vele való szövetségnek van két oldala. Az Istennel való szövetség és az emberek közti legmélyebb szövetség mindig vérszövetség. Gondoljatok arra, hogy az Ószövetségben az Isten és az ember szövetségét kinek a vére jelképezte? Az áldozati állatnak a vére, akit föl kellett áldozni az oltáron. Az új szövetségnek a vére Isten és ember között Jézus Krisztusnak a vére, amelyik azért hullott, hogy bennünket szövetségbe kössön egymással. Ennek a megnyilvánulása ma, ami úrvacsoránk, az úrvacsorai bor, az Jézus vérére emlékeztet bennünket. Az Isten és az ember közötti szövetségnek a jele Jézus Krisztusnak a kihullott vére, amelyik tényleg kihult 2000 éve, az nem mese volt, és amelyre folyamatosan emlékezünk, hát melyik gyülekezet hogyan éli, vagy havonta, vagy hetente, vagy ünnepenként töltőemegyházakban, de Jézusnak a vérét jelképez és emlékeztet rá az úrvacsorának a bora. Amikor szembesülünk azzal, hogy a gyülekezethez való tartozásunk, az Istennel való közösség, az új szövetség vére, a gyülekezettel való közösség, az úrvacsorai bor, amely ennek a jelképe, és a két ember közötti legmélyebb szövetség pedig a szűzesség vére. Férfi és nő között, és Istennek ezért nagyon drága a házasság, mert egy vérrel elpecsételt szövetség. Nem játék, nem arról van szó, hogy itt akármit csinálhatunk. A legdrágább dolog Isten számára az, amit vérrel pecsétel el, és elpecsételte a vele való közösségünket, és elpecsételte egy férfi és egy nő egymással való közösségét. Szeretném most nektek az Efézus levélből felolvasni itt az 5. részt, amit az előbb ígértem. Ezt találjátok ott megírva. Pál apostol kezd beszélni bemerítésről, házasságról, nagyon érdekesen összeköti ezeket, és hát én elkezdem olvasni a 28. résztől, 28. verstől, tehát 5-28 Efézus levél. Hasonlóképpen ti férfiak szeressétek a feleségeteket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálta és gondozta, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint ahogy tagjai vagyunk az ő testének. És itt idézi ezt a teremtéstörténetből vett igét. A férfi ezért elhagyja az apját és az anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. A házasságnak a szövetségét, a házasságnak a szentségét és a hangsúlyát, a fontosságát fölemeli a gyülekezetben megnyilvánuló Istennel való szövetséghez. A kettő együttműködik. Ugyanolyan fontos Isten szemében a kettő. Hát ez volt régen. Ez van a Bibliában, és hát ez nagyjából majdnem 2000 évig, olyan 1950 évig, hogyha csak az időszámítást nézzük, a keresztény Európa nagyjából be tudta tartani. Azt, hogy a társadalomban semmiféle következménye nincs annak, hogy bárki bárkivel lefekszik 15 évesen vagy 16 évesen, az nem olyan régi találmány, ezt szeretném nektek elmondani. Régen ciki volt, kérdezzétek meg a nagyanyót, nagyapót, meg az idősebb generációt a gyülekezetbe, kérdezzétek meg nyugodtan, hát ott nem lehetett ám olyan dolgokat csinálni, amit ma simán megcsinál az ember már lassan általános iskolába. Mert volt egy tartás az emberekben, mert azt mondták, hogy van erkölcs a világban, van jó meg rossz, amihez érdemes és kell ragaszkodni, és nem mindegy, hogy ki hogyan éli az életét, és van olyan, hogy szégyenérzet. És van olyan, hogy egy egészséges büszkeség, és ez nem rossz értelemben arra, hogy igen, nekem van egy valami, van egy érték az életemben, amit én nem pocsékolok, nem tékozolok el, ami nekem nagyon drága, amit én egy emberrel szeretném megosztani, nem 20-al, 30-al, és majd esetleg valamelyik a sor végén csak bejön. Nekik volt valami, amit féltettek, ami fontos volt nekik. Így gondolkodott a világ. Bizonyos szempontból megbélyegezték azokat, akik törvényen kívül születtek, akik házasságot törtek. Ugyan ma már ez nem divat, hogy megszólnánk érte. Ma már egy olyan világban élünk, ahol a házasságnak szinte semmilyen súlya nincsen. Magyarországon 60% a válásoknak az aránya. Nem gondolom, hogy itt sokkal kevesebb lenne. Ma már nálunk, elmondom nektek, ott a mellékhelyiségben, a lakásunkban ilyen stóc magazin van, mindig oda gyűjtjük a magazinokat, hogy nyugodt körülmények között tudjunk olvasgatni, és ott olvasgatom én az ilyen női magazinokat, amik oda kerülnek. És most mielőtt pont jöttünk volna el, ott olvastam valamelyik női magazinba, egy fiatal asszonyka írt ebbe a pszichológus válaszol rovatba, beírta, hogy hát unom a szexet a férjemmel, amúgy is elég unalmas alak, már 12 év óta meguntam, és föltűnt egy új munkatárs, és hogy mit tanácsol, válthatok-e? És akkor a pszichológus válaszolt, igen, ajánlom neked, hogy váltsál, és nyugodtan legyél bátor, lép bele egy újabb kapcsolatba, hiszen nem arról szól az élet, hogy kiégetten unatkozzunk a férjünk mellett, hanem legyél bátor, és lép meg ezt a lépést, ne félj ettől. És ezt olvassák ma a nők, hát most mit tudom én, férfi magazinban is, meg ugyanez van a tinédzser magazinokban is, azokban is néha nagy örömmel beleolvasgatok, aztán úgy leharvad a mosoly az arcomról, hogy mik vannak ott, hogy az valami félelmetes. Ez van ma a világban. Meguntad a házasságot, azt tanácsolják neked, hogy hagyd ott a férjedet, hát nehogy tönkreted már az életedet azzal, hogy most nem jó az ágyban. Lépjél nyugodtan, keres egy jobbat, egy fiatalabbat. Ugye kedvenc miniszterelnökünknek is volt egy ilyen elszólása, nem győzött utána bocsátot kérni, mikor mondta azt, hogy akinek három autója van, az négyet érdemel, akinek három szobás lakás van, négy szobás lakás, akkor elszóltam, akinek öreg a felesége, fiatalabbat érdemel. Szegény aztán egy fél évig vagy egy évig bocsátot kért folyamatosan mindig mindenkitől a médiában, mert könnyű elszólni magunkat, hogy cseréljünk, mert ilyen világban élünk, ez a fogyasztói társadalom, cserebeléljük azt, amit már meguntunk. Van egy jobb, kell az újabb. És lassan úgy vagyunk egymással, úgy vagyunk a szerelmeinkkel, mint a mobiltelefonunkkal. Ugye tavaly itt voltunk táborozni, és akkor tavaly meg lehetett nézni, kinek milyen mobilja volt. És mondjuk tavalyról lehet emlékezünk egy-két fiatalra itt közöttünk, hogy kinek ki volt a párja. Eltelik egy év, most körbenézünk, és most más mobil, és más lány. Hadd mondjam nektek el, az kedves fiúk, meg kedves lányok, akik esetleg tavaly így voltatok, hogy nézzetek a mellettetek ülőre, mert jövőre nem ő fog mellettetek ülni. Ez van. Figyeljetek, ez erről szól. Így nézzetek egymásra. Hogyha egy évvel ezelőtt még mással ültél itt, akkor nézzetek őszintén egymás szemébe, mert jövőre úgysem egymás mellett fogtok ülni. Akkor más lesz a másiknak a helyén. Ez a fogyasztói társadalom. És hát szerintem elég kellemetlen így élni. Ugye említettem a tegnap előtt, vagy valamelyik este említettem ezt a flörtölést. A flörtölés az a maximális élvezet minimális elkötelezettséggel. Ez nagyon bejön ma az embereknek. És az elkötelezettség az nem kell, az élvezet abból meg a maximum és lehetőleg leghamarabb kell. És ugye, hogy kezdődik ma a házasságra való felkészülés? Szia, hogy hívnak? Sanyi, Gizi, és akkor kész. Kb. Ez van. Attól félek, hogy kínumba tapsolgatunk mi ittem. Mert néha körülbelül így haladnak a párkapcsolatok. És fogalma nincs a fiúnak arról, hogy a lány mit szeret, hogy a lány miről, hogyan gondolkodik, de már bocsánat a kifejezését, könnyék itt benne van a blúzába, meg akármi csodájába. Ez van. Figyeljetek, most nevetünk magunkon, de ezt csináltátok itt napközben. Bocsánat, nem mindenki, de van aki. Meg tegnap este, meg hajnali fél kettőkor. Erről van szó. Tehát így nevessünk. Következő dolog, amit szeretnénk nektek elmondani az, hogy a szexualitás az kiszakadt a házasságból. Emlékeztek, tegnap mondtam azt, hogy ez az Aleister Crowley, aki az újkori sátánista egyházat megalapította, 1922-ben azt mondta, hogy tegyük szabaddá a szexet, a fiatalok a sátán kezébe fognak kerülni. Sikerült neki. Hippi mozgalom 60-as, 70-es években teljesen legalizálta a házasság nélküli, a házasságon kívüli és a házasság előtti szexualitást. És tudjátok, ma hol tartunk? Ma ott tartunk, hogy a 18 éves fiatalok, akik a 18. életévüket elérik, magyarországi statisztikát tudok, a 80-valahány százalékuk veszített el a szüzességet a 18. életéve előtt. Természetesen mindenféle házasság nélkül, meg ilyesmi nélkül. És jó, azt mondjuk, hát igen, ez a világ, a bűnös világ, ezt mi nagyon tudjuk mondani, baptisták, ebben szuperek vagyunk. Csak van egy másik statisztika emellett, ami arról szól, hogy a hívő fiatalok mennyire vannak lemaradva ettől. Erről magyar statisztikát nem tudok, illetve ami készült a baptista fiatalok, azt nem fogom nektek most itt elmondani, mert nem vagyok erre felhatalmazva, mert készült ilyen azért. De európai statisztikát tudok, európai kereszténységről. 70%. Nem 80, hanem 70. Ennyi a különbség a keresztény fiatalok, meg a nem keresztény fiatalok között. Lehet, hogy még ti Erdélyben egy picit védettebbek vagytok, mert a gyülekezetek sokkal tradicionálisabbak, mint mondjuk nálunk Magyarországon, vagy még nyugatabbra menve, de ez jön befelé. Jön be az egyházba is, és ma már nem bűn az, hogy testi kapcsolat van mondjuk egy keresztény ifjúsági táborban. Legalábbis van, akinek ez nem probléma. Ezt hozta a történelmünk, és figyeljetek, arra, hogy szabad szex van, arra, hogy váltogatjuk a partnereinket, arra, hogy minden szabad, és nem érzünk már szégyent sem. Tudjátok meg, hogy emögött a sátán áll, aki tudatosan tönkre akarja tenni azt a dolgot, amit Isten megalkotott, és amit ő nagyon-nagyon drágának tart az embernek az életébe, amivel ő befejezni a mi teremtési munkánkat, az ő teremtési munkáját bennünk. Amivel meg akarna ajándékozni minket. A szerelem külön vált a szextől. Végig lehet nézni, olvastam erről is egy statisztikát, mikor a médiában dolgoztam, akkor rengeteg ilyen dologgal találkoztam, hogy egy átlag ember egy év alatt hány tízezer szerelmes jelenetet lát a televízióban. És annak valami 0,002 százaléka történt házas felek között. Az összes többi, amit lát a televízióban, bármiféle csókolózás, vagy bármiféle szerelem, vagy szex, az nem házaspárok között történik, hanem házasságon kívül történik. Ez áramlik a médiára. És figyelj, hogyha te nézed a tévét, hogyha te ebben a világban élsz, hogyha a haverai, hogy mindezt csinálják, az osztálytársaid, meg az iskolában, meg a munkahelyen, meg a városban, ez a divat, és te nem olvasod a Bibliát, és nem fogod ellensúlyozni azt, hogy Isten mit akar a te életedben tenni például ezen a téren, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy el fogsz bukni a legelső kísértésben. Amivel tele eszed magad, hát az fog majd veled történni. Majd, bocsánat, így mondom, olyan szájszagod lesz, amivel tele tömted magad. Az fog majd vérré válni a te életedben. És hogyha állandóan ezzel táplálkozunk, hogyha nem probléma az, hogy ezzel együtt élünk, és nincsen az Isten igényének egy nagyon-nagyon kemény, nagyon komoly, nagyon tömény ellensúlyozása az életünkben, pont ebben a mai világban, hogy én nagyon sokat foglalkozok Isten igéjével, böjtölök, imádkozok, a testvérem között vagyok, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy ebben a táborban, ezt úgy mondom, mint aki beszélgetek, imádkozok veletek, és a legtöbben még mindig ezzel kerestek meg, és még mindig ez a leggyakoribb probléma, amit bárki itt közületek ebben a táborban bemert idáig vallani. Szexuális problémák. Ez van. De ez azt jelenti, hogy azért van ez, mert hat ránk a világból, és nem tudjuk ellensúlyozni. Mert nem elég szoros a közösségünk Istennel. És lemos a kísértés. Lemos bennünket a pályáról simán. A szex az praktikává vált ebben a mai világban. Megveheted a könyvet, ott vannak a pózok, ott vannak a különböző dolgok, és akkor el tudod olvasni azt, hogyha nem jó a szex, akkor mit kell csinálni, hogy jó legyen. És meg lehet tanulni, vannak módszerek, vannak praktikák, és van, aki 15 évesen már többet tud az egészről, mint a szülei, vagy a nagyszülei, vagy a tanárai, mert szépen ki lehet ezeket olvasni, meg lehet tanulni, lehet gyakorolni, mert ugye, mire az ember eljutna odáig, hogy házasságba kell, addig már rég megunta az egészet. Annyit csinálta. fogyasztói társadalomban élünk, és ma már nem arról van szó, hogy a médiában, vagy az egymással közti beszélgetésben, vagy ilyen könyvekben, meg ilyen újságokban arról lenne szó, hogy férj meg feleség, na jó, ilyen nincs. Én ilyen szexkönyvet még nem láttam, meg semmiféle ilyen dologgal nem találkoztam eddig, hogy férj meg feleség között hogyan lehet. Ez maximum keresztények néha lehet ilyenekről írni, de azok meg alig érintik a témát. Ma azt mondják, hogy partner, ma ez a kifejezés van. Ma partnereink vannak, partner kapcsolataink vannak, amik tartanak valameddig, és ugye cserélgetjük a partnereinket. És ez a fogyasztói társadalom, ez rátelepszik a gondolkodásmódunkra, rátelepszik a szerelmi életünkre, a szerelmeinkre, és abszolút fel sem tűnik már nekünk az, hogy hanyadik az az ember, aki mellettünk van, és akinek a kezét fogjuk, és hanyadszor mondjuk el, hanyadik embernek mondjuk el, hogy szeretlek téged, és hűséges leszek hozzád. Néha ezen szoktam gondolkodni, hogy ezt egy-egy fiú, vagy egy-egy lány hanyadszor mondja már el valakinek. És hogy tud úgy egyik a másiknak a szemébe nézni, hogy ez nem jut az eszébe, hogy vajon én hanyadik vagyok a sorban, és vajon még hányan jönnek utánam. Csak ugye hozzászoktunk. Tehát az a probléma, hogy most már egy olyan szinten van a gondolkodásmódunk, akkora agymosás van a médiában meg a világban, hogy ma azt mondjuk már, hogy ez nem probléma. Mert a szex egy élvezeti eszköz. Hogyha szomorú vagyok, akkor ugye vagy csokit eszek, vagy szexelek. Ha unatkozok, akkor arra is jó megoldás a szex, hát legalább eltelik az idő. És körülbelül ide fajul, ide züllik le az, ami egy nagyon-nagyon szép és egy nagyon-nagyon értékes dolog lenne az embereknek az életében. Valamiféle élvezeti eszköz. És ahogyan meg lehet venni a cigarettát, meg lehet venni a kábítószert, ugyanúgy teljesen simán el lehet menni, fölszedni egy lányt vagy egy fiút, és akkor egy éjszakás kalandok, meg több éjszakás van. Semmi probléma. Ez van, így szoktuk élni. Az inger küszöbünk az már régen másút van, mint ahogyan, ahol kellene lennie. És egy Párizsi Feri bácsi mindig azt mondta, sonkás zsömle a másik. Beleharapok, megeszem, hogyha elfogy, akkor nincs maradék. Ha van, akkor maradékot kidobom a kukába, aztán majd jön a következő sonkás zsömle, amikor majd megéhezek. És egyik sonkás zsemle után jön a másik, és egyik fiú meg egyik lány után jön a másik, és csak fogyasztjuk egymást. Az, ami még ide tartozik ehhez a témához, ezt mind úgy mondom, mielőtt a konkrét dolgokra rátérnénk. Az, hogy ma egy olyan világban élünk, amire azt szokták mondani, egy unisex világ, amiben a nemi szerepek totálisan összekeveredtek, meg feloldódtak. A régiek azt mondták, hogy megláttál hátulról, messziről két fiatalt, az egyiknek hosszú haja volt, a másiknak tüsi haja volt, akkor nagyjából lehetett tudni, hogy a hosszú hajú valószínűleg a lány, a tüsi hajú pedig a fiú. Na ma már ez egyáltalán nem egyértelmű, mert most már kinézetben is teljesen feloldódtak, meg felcserélődtek a nemi szerepek, de az a baj, hogy már gondolkodásban is felcserélődtek. És akkor ugye itt jön ez a kis baki, ami az előbb volt az egyik színdarabban, hogy papucsfeleség, vagy papucsfér, meg mi volt a másik, kapitányfeleség, meg kapitányfér. Én nem, megmondom nektek őszintén, hogy ilyen párkapcsolatos témákat úgy kikerülöm ilyen ifjúsági alkalmakon, nem szeretek erről beszélni, beszélnek azok, akik erről jobban tudnak beszélni, de engem folyamatosan azért megtalálnak fiatalok, és például a lányoknak, kedves fiúk, most szeretném nektek elmondani, hogy a keresztény, baptista lányoknak, tudjátok, mi a legnagyobb problémája? Az, hogy olyan kis gyáva, mimóza lelkűek vagytok ti. A legtöbb keresztény lány nem talál a gyülekezetekbe egy férfias fiút, akire föl lehet nézni, aki vezetni tud, aki mellé oda lehet állni, és azt lehet mondani, hogy én szívesen rábízom az életemet, mert nem fog két hétig néma kukán állni, hogy majd én megszólaljak előtte. A lányoknak férfiakra van szükségük. Csak az a probléma, hogy nem sok ilyen van manapság. Legalábbis ezt mondják a magyar baptista lányok az erdélyek nevében, nem nyilatkozom, majd kérdezzétek meg a lányokat, hogy így van-e. A férfias férfi nem a macsó, ezt azért szeretném hozzátenni, aki ilyen nagy lazán odajön, és akkor mi van kis anyám, jössz egy körre. Tehát sajnálom azokat a lányokat, akik elmennek, ezt komolyan mondom. A lányoknak nem macsókra van szüksége, hanem férfias férfiakra, akik tudnak olyan dolgokat, amiket már réges-régen a fiúknak a nagy többsége elfelejtett. Udvarolni például. Hát szerintem ma a fiúknak a 90%-ának lila gőze nincs arról, hogy mi az udvarlás. Azt mondja, hogy járunk egyet? Járjunk. Látom, vannak itt szakértők. Na, hát az ilyeneket azt tudjátok mondani, ugye? Megy ez. Gondolom rutinból már. Na, szóval arról van szó, hogy feloldódnak a nemi szerepek, és nincsenek férfias férfiak, olyanok, akikre egy lány szívesen rábízná az életét. Olyan fiúk vannak, akikre egy lány szívesen rábíz egy éjszakát. Ilyen van egy csomó, azt elhiszem. De hogy az életét rábízza, ilyen kevesebb van. És a nőies nők is kivesznek. Lassan a lányok olyanok, hogy összetéveszthetők a fiúkkal. Karatéhoznak, meg mindenféle dolgokat művelnek, és ugyanolyan keményen beszélnek, ugyanúgy beszólnak mindenkinek, teljesen fiúsan viselkednek a lányok, férfias dolgokat csinálnak, feloldódnak a nemi szerepek, és akkor lesz belőle egy olyan házasság, amiben tényleg a férjek nagy papucsok, a nők meg nagy diktátorok. Rengeteg ilyen, figyeljetek ide, nézzetek körbe a saját gyűlitekben. A saját ismerségi kapcsolat. Hány ilyen családot láttok? Van sok, és ha így haladunk, akkor hadd mondjam aztán nektek, hogy ti is nagyon jó esélyesek vagytok ugyanerre. Nem szedjük végre össze magunkat, és nem fogjuk azt mondani, hogy én az Isten igéjét komolyan fogom venni, és hallgatni fogok rá, akkor 20 év múlva te leszel ugyanaz a papucs, meg te leszel ugyanaz a diktátor, és te fogsz boldogtalan házasságban élni, mint akiket most nézel, és most kritizálsz, hogy milyen a házasságuk. Ez van. Vagy komolyan veszük, amit az Isten igéje mond, vagy majd mi is ugyanabba a cipőbe, meg ugyanabba a rosszlóba fogunk majd belelépni. Egy dolgot szeretnék elmondani még, ez az egyetlen olyan dolog, amit, hogyha hozzám valaki odajön ilyen szerelmi tanácsot kérni, ilyen nagyon félek az ilyenektől, nem szeretek szerelmi, ne is gyertek hozzám, ezt most mondom. De ha véletlen valaki hozzám, egyetlen egy dolgot szoktam mindenkinek elmondani. Ez nekem az ilyen Jolly Joker, ezt mindenkinek elmondom, aztán menekülök. Azt, hogy képzeljétek el úgy a szerelmi életet, meg Istennek a tervét a szerelemmel, a házassággal, a szexualitással, mint 4 darab koncentrikus kört. És a 4 koncentrikus körbe be lehet írni a szeretetnek 4 különböző szavát, ami a görög meg a latin nyelven is benne van. Legkívül van az agapé. Az agapé az a szeretet, ami az isteni szeretetet jelenti. Az agapé szeretet azt jelenti, hogy testvérek vagyunk, hogy mind a ketten hívők vagyunk, azonos a világnézetünk, ugyanabban hiszünk, tudunk együtt imádkozni, tudunk együtt szolgálni. Ez az agapé szeretet. Először ennek kell összekötni egy fiút meg egy lányt. Mert az a kapcsolat, amelyik rögtön a vetkőzéssel kezdődik, az a világi kapcsolat, mert a világban mindjárt meglátjátok, az belülről halad kifelé. A biblikus kapcsolat kívülről halad befelé. Először testvéreknek kell lennünk, először meg kell tanulnunk együtt az Úr előtt is lennünk. Hogyha egy fiú meg egy lány nem tud együtt az Úr előtt időt tölteni, hogyha nem egyek abban, hogy ugyanazt akarják, ugyanúgy dobog a szívük Jézusért, hogy tönkre fog menni a kapcsolatuk. Ez 1000%. A következő szint az a fileó, ez a görög nyelven, ez a barátságnak a szava. Az a szeretet, ami 2 embernek az egymáshoz való passzolását jelenti. Azt, hogy szeretem a másikat, mint ahogyan egy barátot, és nekem a legjobb barátom. Utána van az erosz, az erotikának a szava, és legbelül pedig a szexualitásnak, a testi szerelemnek a baja is. Ez lenne a biblikus, hogy először hívők vagyunk, utána barátok vagyunk. Utána szerelmesek leszünk, és amikor a szerelemből házasság lesz, megpecsételjük a szerelmünket egy házasságból, akkor jöhet a szex ezerrel. Ott már nincs semmi probléma. Azt a Biblia is nagyon-nagyon ajánlja, és nem probléma, ott jöhet. Az a probléma, hogy a világban ez fordítva működik. Bentről megyünk kifelé, a testnél kezdődnek a kapcsolatok. Ugye, hogy ismerkedik 2 fiatal manapság? Beszéljünk mondjuk a világi emberekről, hogy nem magunkról beszéljünk. Hát jó a karosszériád, meg jól nézel ki. És látom a másikat. És kivel... De ezt meg lehet figyelni, hogy egy ifjúsági táborban, vagy egy gyülekezetben meg lehet találni mondjuk azt a 3 lányt, aki mondjuk olyan szép lány, hogy az összes odajáró fiú abban a 3-ba szerelmes. És mindenkinek azt jelenti ki az Isten, hogy na ő lesz majd a felesége. Ugyanez fordítva, ugye megjelenik egy teológus a színen, egy-egy gyülekezetben, vagy megjelenik egy ilyen igazán jófej srác, akkor minden lány hirtelen kapja az igéket, hogy na ő lesz az. Semmit nem tud róla, nem barátok, nem imádkoztak soha, nem csináltak együtt soha semmit, de megjelent és jól néz ki. Ugye megjelennek az ilyen suták, az ilyen kis szemüvegesek, bandzsik, meg mit tudom én, milyenek. Érdekes módon azokban nem szoktak úgy hirtelen szerelmesek lenni az emberek. És tudjátok, mint szoktam gondolkodni? Ahogy állandóan utazgatok, rengeteget vonatoztam idáig. Most már remélem, sokat nem fogok, mert végre van jogosítványom meg a úton, úgyhogy most nem akarok sokat vonatozni. De 15 éven keresztül állandóan csak mentem, és mióta megtértem, azóta folyamatosan szolgálok és járom az országot, meg a környező országokat, és állandóan vonaton utaztam, és néztem az embereket, és tudjátok, hogy milyen érdekes dolgot fedeztem föl? Magam is meglepődtem rajta. Hogy rengeteg csinos fiú és csinos lány, akikre ránézek, és azt mondom, hogy hát nem igaz, hogy ezeknek nincsen még párjuk, egyedül maradnak. És a kis kövér, molett fiúk, lányok, azok meg mennek a férjükkel, meg a feleségükkel. Ez döbbenetes volt ezt megfigyelnem. Hogy érdekes módon nem feltétlenül a testi szépségideálok lesznek azok, akik házasságba fognak élni, akiknek családjuk lesz. Érdekes módon azt fedeztem föl, hogy a legszebbek, a legtökéletesebb testűek sokszor egyedül maradnak. Mert a világ az úgy néz, hogy a testen keresztül kezdődik minden, hogy szerelem első látásra, hát ez csak testen keresztül létezik. Hát ugyan már mit látnák én előszörre a másikból? Azt, hogy néz ki, ennél többet nem látok belőle. És felébred a vágy. Eljövök ide a táborból, látok egy csinos lányt, eltelik 3 nap, már fülig szerelmes vagyok. Lehet még a nevét se kérdeztem meg tőle, de már fülig szerelmes vagyok. De én a szerelem. Aztán, amikor a szerelem elkezd beteljesedni, és 2 séta után már minden oké, és akkor már úgy érezzük, hogy az Úr is egymásnak teremtett bennünket, sétálunk, ugye a párkapcsolatoknak, az ilyen fiatal párkapcsolatoknak az érdekessége, hogy addig, amíg arról van szó, hogy ölelkezünk, simogatjuk egymást, meg puszilgatjuk egymást, addig oké az egymással való közösség. Akkor, amikor beszélgetni kéne, akkor néha megint van a windowsos kék halál. Nagy néma csönd, mert nincs miről beszélgetni. És a kapcsolatoknak a legnagyobb része, én így tapasztaltam a környezetemben, ott bomlik fel, a szerelmek ott futnak zátonyra, hogy kiderül az, hogy a fiú meg a lány nem illik össze, nem tudnak barátok lenni, szeretők tudnak lenni. Hát ugye ellenkező neműeknek annyira nem probléma. De barátok már nem tudnak lenni. És akkor kiderül az, valami x idő után rájövünk, hogy nem is élünk mi össze, menjünk széjjel. És megint csak a szeretési fogunk eljutni, a szerető státuszi fogunk eljutni, a következő kapcsolatban sem. Mert nem úgy kezdtük, hogy azonos a világnézetünk, azonos a gondolkodásmódunk, ha hívők vagyunk, akkor hívők vagyunk, és nem csak keresztények, meg bemerítettek, meg mit tudom én, micsodák, hanem szeretjük az Isten, utána barátokká leszünk, utána megtanulunk beszélgetni, utána rájövünk arra, hogy összepasszolunk, rájövünk arra, hogy kiegészítjük egymást, és majd utána lesz belőle valamikor egy szerelem, egy testi vonzódás, egy vágy, ami majd aztán beteljesedik. Ez lenne az Istennek az a terve. Ezt mi felcseréljük, átkok jönnek az életünkbe. És akkor most elmondanám a szexuális bűnöket is. Ugye az első rögtön ez, amiről idáig volt szó. Az ilyen flörtölgetés, meg játszadozás, meg fogyasztói kultúra, itt az egymásnak a fogyasztása. Hogy minden táborban más a barátnőm. Hát barátnőm, ez akkora átkot hoz az életünkben, hogy csak úgy kipukkanunk tőle. Nem lehet azon csodálkozni. Tegnap olvastam az átkoknak a megnyilvánulását. Hogyha mi túlságosan lazára veszük azt, amit Isten nagyon drágának tart, akkor majd megtermi a maga halálos gyümölcsét az életünkbe, és akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk odafigyelni, nem tudunk énekelni, kinevetjük a prédikációt vagy a dicsőítést, és állandóan csak másútjára veszünk. Hát nem lehet ezen csodálkozni. Én azon csodálkozom, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez jó. Ezen csodálkozom. Azon, hogy beállunk szívesen a sorba, és leszünk a 37-ek. Úgyhogy nagyjából azért van némi reális sejtésünk arról, hogy még utánunk hányan fognak jönni. Nem tudom, mi a jó ebbe. Én nem állnék be a sorba. A Bibliában az, amit szexualitással kapcsolatban bűnnek mondanak, most mondok nektek néhány ilyen dolgot. A legelső és a legkézenfekvőbb az a mindenféle szexuális kapcsolat házasságon kívül. Házasság előtt és házasságon kívül. Ugye ne paráználkodjál, ez azt jelenti, hogy ne lehet házasságot, szexuális életet élni házasságon kívül. Az egy szövetségbe teremtett és rendelt dolog az Isten szemében. Tudom, hogy van olyan nézet, hogy a paráználkodás házasság törést jelent, tehát a házasság előttre nem vonatkozik. Ezt szokták még szószékről is hirdetni egyesek, de hadd mondjam el ezt nektek, hogy sajnos vonatkozik a házasság előttre is, hogyha csak az Ószövetségnek a törvényeit nézem, és Jézus nem eltörölte az ószövetségi törvényeket, ezt szeretném, ha mindig eszetekbe jutna, hanem beteljesítette, teljesítette, és egy másik dimenzióba helyezte, felolvasnám nektek a szüzességi törvényt. Ami a zsidóknál vonatkozott arra, hogy mi történik akkor, hogyha valaki házasságon kívül szexuális életet él valakivel. Az 5 Mózes 22-ben van ez megírva. Ha valaki egy el nem jegyzett szűzlánnyal találkozik, megragadja és vele hál, és rajta kapják őket, akkor az a férfi, aki vele hált, adjon a lányapjának 50 ezüstöt, a lány pedig legyen a felesége, mivel erőszakot követett el rajta, nem is szabad elbocsátani egész életében. Ha elbocsátja, vagy hogyha nem hajlandó feleségül, meg kell kövezni őt. Tudjátok, azt jelenti a szüzességi törvény, hogyha valakinek elveszed a szüzességét, ha valakivel lefekszel házasság előtt, akkor kötelességed elvenned. Ez volt az Ószövetségnek a törvénye. Akkor el kell vegyed, mert a szexualitás, a vérszövetség együtt jár azzal, hogy egy életre szóló elkötelezett kapcsolatot tartasz valakivel. Nem lehet játszani a szüzességgel, nem lehet játszani a másiknak a testével és a másiknak a szexualitásával. Ha te elvetted, csak akkor veheted el, ha szövetségbe kerülsz vele. És ha esetleg ezt szövetségen kívül vetted el, a mózesi törvények úgy határoztak, hogy kötelességed feleségül venni. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek az életében egyetlen egyszer lehetséges ezt átélni, különben meg kell halni annak az illetőnek. Ennyire drága Istennek az, hogy ezt a szövetségen belülre helyezze. Lehet ez egy engedmény az ószövetségi népnek, hogy nem kellett azonnal megölni azt az embert, aki elbukott egy ilyen bűnben. Mint ahogy most sem üljük meg azokat, akik elbuknak egy ilyen bűnben. De el kell venni feleségül, vagy különben halálos ítélet jön rá. Ez az ószövetségi törvény, és ezt jelenti az, hogy ne paráználkodj, hogy ebben benne van a házasság előtti szexuális élet is. Nem lehet házasságon kívül, házasság előtt, házasság nélkül szexuális életet élni. Nem lehet a Biblia alapján. Ha megteszed, akkor nyitottál egy ajtót az életedben, és bejöhet a bűn az életedbe. Tehát még egyszer mondom, ez, amit most olvastam, azért olvastam föl, hogy lássátok azt, hogy nincsen szexuális élet házasságon kívül. Azt gondolom, hogy ez egy ószövetségi engedmény volt. Ez nem vonatkozik arra, hogy nyugodtan feküdjetek le egymással házasságkötés előtt. Ne paráználk, hogy azt jelenti, hogy házasságon kívül nincs helye szexuális kapcsolatnak. Ha van, akkor átkokat fog hozni az életedben. És Isten ezzel meg fog majd látolni téged. Mindjárt olvasok egy igét, csak szeretnék most még egy dolgot bekapcsolni itt, ami ma a legnagyobb probléma a fiataloknak az életében a szexuális téren. Két olyan dolog van, ami majdnem mindenkit kötöz. Fiúk közül majdnem mindenkit, de a lányok közül is nagyon sok mindenkit. Az első az a pornográfia. Mert egy olyan világban élünk, ahol Magyarországon az ásványvizet is pucércsajokkal reklámozzák. Ez van olyan óriás plakátokon. Nem tudom ugyan, mi köze van a kettőnek egymáshoz, azon kívül, hogy oda vonzza a szemet. De volt olyan plakát Budapesten, amit le kellett venni, ilyen erotikus hirdetési plakát, annyi baleset történt alatta. Van ilyen világban élünk. Egyszerűen egy erotikusan túlfűtött világban élünk, ahol ma nem probléma ezzel találkozni, és könnyen rászokik az ember. A pornográfia szó, amiből ez a szó fakad, ez a pornó kifejezés, ez 33-szor szerepel csak az Új Szövetségben. És természetesen az összes esetben úgy szerepel ott, mint ami Istennek az ítéletét vonja magára. A pornográfia az, amelyik egy utat nyit arra, hogy a sátán leuralja az embernek az életét. Hogyha a Hóseás könyvét kinyitjátok, ott van egy nagyon furcsa dolog. Az Ószövetségben elég nagy probléma volt ez a szexualitás. Izrael népében ez a Baál kultusz, ez rendesen erről szólt, és a Hóseás könyvében van egy olyan ige, amit szeretném, hogyha komolyan vennétek. A negyedik részben is, meg az ötödik részben is benne van. A negyedik részben a 12. vers. Egy kifejezést szeretnék majd nektek ebből elmondani. Népem a fától kér tanácsot, és a botad neki kijelentést, mondja Hóseás a bálványimádó Izraelről, parázna lelkület téveigésbe visz. Paráználkodnak Istenük tisztelete helyett. A parázna lelkület téveigésbe visz. És az ötödik részben ugyanez a dolog megvan ismételve, méghozzá a második, ötödik résznek a második versétől kezdi mondani Ézsaiás, belemerültek a hűtlenek az erkőstelenségbe, de én mindannyiukat megfenyítem, én ismerem Efraimot, Izrael nincsen elrejtve előttem, de te, Efraim, most is paráználkodsz, tisztátalan vagy, Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. A tetteik, figyeljetek el az ige verse, a tetteik nem engedik, hogy megtérjenek az Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük. És a Héber Bibliában, és a Héber Bibliának van a görög fordítása, tudjátok, a legelső előadás pont erről szólt, hogy hogyan alakult ki a Biblia, és meséltem nektek arról, hogy az Ószövetséget lefolytották görög nyelvre. Tudjátok, hogy ez a görögben hogy hallatszik? Hogy mi van itt pontosan ebben az igeversben görögül? Az, hogy a pornográfiának a démonja megkötöz téged. Itt a démon szó szerepel. Nem lelkület, mint ahogy a mi fordításunk használja, hanem egy démon. Arról van szó, hogy a te cselekedeteid, ahogy itt mondja Hóseás, a tetteik, nem engedik, hogy megtérjenek az Istenükhöz. És mi itt imádkozunk, és böjtölünk, és sok fiatal közületek reggel, délben, este böjtöl, azért, hogy Isten áldja meg ezeket az alkalmakat. Hogy Isten adjon egy áttörést ide közénk. Hogy adja a szentségét közénk, hogy a dicsőítés az ne éneklés legyen, ami testénként zajlik. Vannak olyanok, akik már vagy 5-6 étkezést kihagytak, míg ti ettetek. Ők imádkoztak, és imádkoztak értetek. És azért imádkozunk, hogy Isten tudjon munkálkodni, Isten tudjon szabadítani, Isten tudjon áttörést adni, megtérést adni. És vannak az esték, és nem tapasztaljuk ezt az áttörést, ahogy telik ez a hét. Mert a tetteik lehetetlenné teszik, hogy megtérjenek Istenhez. És itt a paráznaságról van szó. És a paráznaságnak a szelleme az a pornográfián keresztül, az erotikán keresztül bejön az életünkbe, és megkötöz. És mit böjtölhetünk egy évet is akár. Isten nem tud bennetek dolgozni. Mert ez van itt a Hóseás könyvében, a tetteik nem engedik, hogy megismerjék az Istent. És addig, amíg nem hagyod abba, amíg nem térsz meg, amíg Isten nem takarítja ki az életedet, nem takarítja ki ezt a szellemet az életedből, addig nem fogod megismerni az Istent hírből legfeljebb. Majd mindig valaki beszél neked róla, de te nem ismered meg, mert nem tudod. Mert ez a szellem, ez közéd és Isten közé áll. Mert ez egy szellem. És a pornográfián keresztül bejön egy megkötözöttség az embernek az életébe. Ez a fiúknál a pornográfia az képeket jelent. Filmeket, internet, meg pornófilmek, meg pornóújságok. A fiúk azok olyanok, hogy nézni akarják a lányokat. A lányok olyanok, hogy fantáziálnak. És a lányoknak nincsen szükségük fotókra, meg képekre, nem nagyon ismerek olyan lányt, hogy eddig nekem nem mondta senki, hogy pucér fiúkat szeret nézegetni. Ők nem erre gerjednek, a lányok azok tudják, a lányok azok fantáziálgatnak, és a fantáziájukon keresztül jön a sátáni megkötözöttségbe az életükbe. A fiúknak a szemükön keresztül jön be a megkötözöttség az életünkbe, de bejön, és hogyha a pornográfia ott van az életedbe, akármilyen formában, akár a fantáziádban, akár az interneten, akár a filmjeid között, vagy akárhol az újságok között, vagy csak egyszerűen arról van szó, hogy mivel nem mered megvenni az újságot, mert otthon megtalálják, ezért mindig úgy lassítasz le az újságos tannál, hogy ott jól meg tud nézni mindent. Vagy döbbenetes egyébként olvastam erről beszámolókat. Keresztény konferenciákon, amikor ilyen nagy konferenciákat rendeznek, akkor kiderül az, hogy a szállodai szobában mindenki éjszakánként a pornócsatornákat nézi, mert otthon nem nézheti. És sajnos ez van, hogy a keresztényekre így hat, és megkötözi őket, és akkor csodálkozunk azon, hogy nincs áldás, nincsenek áttörések, nincsenek megtérések, mert nem tud Isten munkálkodni a tetteink miatt az életünkbe. A pornográfia egy szellemiség. Sőt, egy szellem, sőt, ezt ha még keményebben kell mondani, akkor a Héber Bibliában itt van ez megemlítve, és a görög folytás szerint is ez egy démon, amelyik bármikor begyalogolhat az életedbe. És az életed egy ilyen átjáróház. Mert adtál egy nyitott ajtót az életedbe, és a sátának a démonjai begyalogolhatnak bármikor, és tönkrezúzhatnak téged bármikor. A harmadik megnyilvánulása ennek az egész problémának az, amitől ebből kifolyólag szenved. Talán a legtöbb fiatal az önkielégítés. Hadd mondjam azt, én most Bibliát fordítok, és meg kellett szenvednem ezzel az igével, és lefordítottam úgy, hogy érthető legyen. Van egy meggyőződésem, ezt sok rabinikus forrásból meg lehet erősíteni, bár nem hiszem, hogy erre néhányan gondoltatok volna. Az önkielégítés is benne van a Bibliában. Hogyha még ezzel nem találkoztatok volna, akkor szeretnék egy olyan példát mondani erre, ami az én meggyőződésem szerint, és még egyszer mondom, sok Biblia magyarázó, sok teológus szerint is ezt jelenti, ezt nem én találtam ki, ezt gyorsan hozzáteszem, de egyetértek vele. A hegyi beszédet, hogyha fellapozzátok, az Úr Jézus Krisztus beszél arról, hogy a kívánság meg a vágy az egyenértékű azzal, ha megtettem volna. Az ugyanolyan paráznasság, és ugyanolyan házasságtörés, és ugyanolyan szexuális bűn, az, hogy én fantáziálgatok, és vágyaim vannak, vagy csak nézgelődök, az ugyanolyan, mint hogyha megtettem volna Isten szemében bűn, amit meg kell vallani, mert hogyha Isten nem veszi el az életemből, akkor nem fogom őt megismerni, és nem tud engem használni. De utána folytatja tovább, tehát ez a Máté 5-ben van a 27-től. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodjál, én pedig azt mondom nektek, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznosságot követett el vele a szívében. Ha a jobb szemed visz a bűnre, vágd ki és dobd el magadtól, mert jobb néked, ha egyvészel tagjaid közül, mintha az egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig a jobb kezed visz téged bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel a tagjaid közül, mintha az egész tested vettetik el a gyehennára. Tehát ez arról szól ez az igevers, itt a paráznaságról van szó, hogy nem egyéb dolgokról van szó, paráznaságról van szó, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ha a szemed visz kívánságba, akkor tégy úgy, mintha nem lenne szemed, mert a szemeden keresztül bejöhet a kísértés és a vágy, ha a jobb kezed visz téged, és itt ez a jobb kéz, ez bizony az önkielégítést jelenti. Az önkielégítés is ugyanolyan bűn, ami megszakítja az Istennel való közösségedet, vagy lehetetlenné teszi, hogy az Istennel egy mélyebb közösségre eljussál. Az önkielégítés megkötözöttséget okoz az embereknek az életében, a fiúk életében és a lányok életében is. Félek attól, a lányoknál sem ritkább, mint a fiúknál. A fiúknál pedig majdnem mindenkit érint az eddigi tapasztalataim alapján. Én is benne voltam. Ez az igazság, és Istennek meg kellett szabadítania belőle. És az a jó hír, és az az evangélium, hogy Isten minden egyes megkötözöttségből hirdet szabadulást és felmentést, mert ő azt akarja, hogy eljussunk az ő ismeretére. Ő nem azt akarja, hogy távkapcsolatban legyünk az Istennel, és mindig másodtól halljuk azt, hogy milyen bizonyságtételeik vannak, Isten mit végzett el az életükbe, ő bennünk akar munkálkodni. De addig, amíg ezeket tesszük, amíg a pornográfia és az önkielégítés ott van az életünkben, mert reméljük, hogy csak ez van az életünkben, én nagyon remélem, hogy a konkrét cselekedetig azért itt nagyon nem jutott el még senki, és nem élünk folyamatosan szexuális bűnökben. De hogyha így is van, ezek a konkrét tettek megakadályozzák azt, hogy Istennel közelségbe kerüljünk. Akkor mindig egy ilyen távkapcsolatunk lesz, egy ilyen felszínes, névleges kapcsolatunk lesz. És ami fontos, hogy amíg a paráznaság, amíg a pornográfia és amíg az önkielégítés valakinek az életében benne van, addig átkok jönnek az életébe, addig bármikor a sátán benyomulhat az életébe is, és olyan dolgokra késztetheti, amire egyébként nem tehetné meg, és addig az Istennek az áldásai, mert az átok és az áldás függ a cselekedetektől, ezt már több estén elmondtam. az áldásokban nem lesz részletek, csak az átkomban. Mi nem lesz részünk, ha így fogalmazom. Mit kell tenni a szabaduláshoz? Szeretném ezt is elmondani nektek. A legelső dolog, pontosan ezzel a bűnnel, és talán ezzel a bűnnel a legnehezebb ezt megtenni, le kell leplezni. A bűn mindig titokban akar maradni, el akar bújni, szereti a névtelenséget. Az első dolog az, hogy néven kell nevezni, és le kell leplezni a bűnt. Ezt pedig úgy tudod leleplezni, hogy megvallod. Én azt tapasztaltam, és másoknál olvastam ezt, másoknál is olvastam, férfiaknak volt egy, van egy nagyon jó könyv, az a címe Csőbe húzott férfiak, ezt ajánlom mindenkinek, ha jól veszem, a Timóteus Társaság adta ki, nem tudom, itt nálatok lehet-e kapni Erdélyben. Tessék? Lehet kapni, ajánlom nektek, ez az egyetlen olyan jó könyv, ami tényleg jó, amit én olvastam, vagy 20-30 könyvet erről a témáról, amit magyarul kiadtak, ez tényleg nagyon jó, nekem ez nagyon bejött. Gyakorlati tanácsot és példát tud adni ez a könyv. A legfontosabb dolog a szexuális bűnökkel kapcsolatban, amit meg tudsz tenni, az, hogy legyél számon kérhető. Vagy keres valakit, akivel folyamatosan együtt imádkozol, mert most majd mindjárt fogunk imádkozni, és hogyha úgy érzed, hogy téged kötöz a paráznaság, kötöznek a szexuális bűnök, hogy a kötöz a pornográfia, vagy kötöz az önkielégítés, és kijössz imádkozni, és itt majd valaki fog érted imádkozni, akkor Isten meg tud téged szabadítani, csak hogy ez olyan bűn, ami holnap simán visszajön. És hogy ne jöhessen vissza. Mert ez titokban jön mindig vissza, mert ugye ez nincsen ráírva a homlokunkra. Ez nem olyan nyilvánvaló, mint amikor valaki lebukik a hazudozásaival, vagy lebukik az üzelmeivel, hanem ez titokban maradó bűn, ezt lehet soha senki nem tudná meg. De le kell leplezni, és ahhoz, hogy folyamatosan Istennek a gyógyító munkája benned legyen, és ne kerülj vissza ebbe, az egyik legjobb módszer, amit én tudok erre nektek tanácsolni, az, hogy folyamatosan legyen valaki, egy ember, de lehetőleg kettő, nálunk ilyen hármas csoportokból áll a gyülekezet, és ez egy fontos célja ezeknek a kis hármasoknak, hogy elszámoltathatóak legyünk, és egymás előtt megvalljuk a bűneinket. És hétről hétre számon kérhessék rajtunk azt, hogy mennyire tudtad megőrizni a te tisztaságodat, van-e ilyen kísértésed, van-e ilyen problémád, és folyamatosan imádkozzunk. Most fogunk imádkozni, de ezt az imádkozást hétről hétre kellene megismételni. Hogy ne jöhessen vissza, mert Isten felszabadít, csak sajnos a világ az olyan körülöttünk, hogy hiába szabadít fel a Isten, a sátán nyomja vissza a dolgot. Ezer csatornán nyomja vissza. Néha elég elmenni az imaházba, és szembeülni egy-egy énekkaros lánnyal egy fiúnak. És teljesen jogosan fogja a fejét szerencsétlen fiú attól, hogy nem tud hova nézni, mert ha az énekkarra néz, akkor a lánynak a lába között mindent lát, mert akkor a szoknyája. Vagy olyan dekoltázsa van, hogy behajol egyet, és akkor mindenki már rögtön arra felé figyelget a fiúk közül. Nem lehet ezen csodálkozni, hogy a fiúk elbuknak, lányok, néha ti tehettek arról, hogy a fiúk ilyenbe belekeverednek. És nem véletlenül van például a tábori szabályzatban ilyen bugyutaságnak tűnő dolog beleírva, hogy öltözzetek föl normálisan. De a fiúk is tudnak, amikor nekiállnak flörtölni a lányokkal, ugyanígy kísértésbe vinni lányokat. Legyél elszámoltatható. És még egy fontos dolgot szeretnék elmondani a szabadítással kapcsolatban. A Bibliában van egy módszer arra, hogy Isten az ő helyreállító munkáját hogyan végzi el egy embernek az életében. Sajnos itt megint bejön az, hogy a magyar Bibliában nem egészen jön át az, ami az eredetben benne van írva, ugyanis mi ezt csak a fenyítéssel kapcsolatban szoktuk használni, ezt a folyamatot. Az Úr Jézus beszél arról, hogyha valaki valamilyen bűnbe elesett, vagy fenyíteni kell, akkor az úgy történik, hogy először az illető nyilván imádkozik azért, hogy Isten szabadítsa meg őt. És általában ezzel így vagyunk mindannyian, így voltunk, vagy, tehát én is ugyanígy voltam vele, és valószínűleg így vagytok ti is, hogyha valakit elkap ez a bűn, elkap a pornográfia, elkap az önkielégítés, a vágyakozás, a fantáziálgatás, akkor rengeteget imádkozik. És általában, aki például engem idáig a táborban ilyesmivel megkeresett, vagy bárkit megkeresett és beszélgettünk erről, általában azt mindig elmondja, hogy én már sokat imádkoztam, és nem tudok szabadulni. Utána jön a következő dolog, a szabadításnak a következő lépése az, hogy leleplezed ezt a bűnt egy másik ember előtt, megint ismételgetem nektek a Jakab 5-öt, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, hogy meggyógyuljatok és megszabaduljatok. Egymás előtt valljátok meg az Istennek. Ez a leleplezésnek egy folyamata, hogy kilépsz a magányodból, kilépsz a titkos kis csendes kamrádból, és ezt a bűnt, ugyanúgy, ahogy sok más bűnnel egyébként ugyanezt kellene csinálnunk, kivisszük, és egy másik ember előtt, egy testvér előtt, aki Krisztust fizikailag megvalósítja, hogy kiábrázolja az én életemben, megvallom. Úgy vagyunk mi egymással, hogy a mindenható, szent Isten előtt nem szégyeljük magunkat. És a sokszor ugyanolyan bűnös embertársunk előtt meg igen. Pedig igazából az Istennek a jelenlétében kell nekünk nagyon elszégyelni magunkat, de ott van óriási különbség. Hát a másik sokszor ugyanolyan bűnös, mint én. Megértené. Lépjél ki, és vald meg a bűnöt egy másik emberről, mert ha hiába imádkozol magadban, hiába harcolsz magadban, ez legtöbbször nem segít. Ezeknél a bűnöknél nem szokott segíteni, mert ezek titkos bűnök, és ezekből a bűnökből a szabadulás, az a leleplezéssel kezdődik el, tehát ott kezdődik el, hogy minimum egy ember előtt megvallod. Itt kezdődik. Ezt nagyon-nagyon ritkán szokta Isten a csendes kamrában elintézni, és nagyon ritkán szokott ebből szabadulás lenni magányosan. Kell, hogy megvald valaki más előtt. És Isten így szabadít. De ha nem történne meg, tovább kell menni ebben a szabadítási munkában, mert így beszél az Úr Jézus is, ezt hagyja rá az ő tanítványaira. Hogyha egy ember előtt hiába vallottad meg, nem érted át a szabadulást, akkor menj és vald meg több ember előtt, hívjál több embert. Ha ott sem működik még a szabadulás, menj az előjáróság elé. Hoppá! Menj az előjáróság elé, és mondd el, hogy pornográfia kötöz. És hogyha még ott sem segít, akkor menj a gyülekezet elé, és ott mondd el. És Jézus azt mondja, hogy a szabadítás ehhez a folyamathoz van 100%-osan megígérve. Lehet, hogy az első lépcsőfokon még nem fogod átélni a szabadítást. Tovább kell menni a leleplezésben. És mi csodálkozunk azon, hogy nem működik a gyógyulás, nem működik a szabadítás a gyülekezeteinkben, mert nem működik az, hogy amikor valami kötöz, és szabadulnom kellene, és egyedül nem megy, vagy egy ember hiába imádkozik, értem, nem megy, akkor már nem megyek a következő lépésig, és nem megyek a vezetők elé, mert azt már nem vállalom, vagy a vezetőség nem vállalja azt, hogy imádkozzon azért, aki oda megy érte. Ha nem működnek biblikusan a gyülekezeteink, ne csodálkozzunk azon, hogy nem működik biblikusan a gyógyulás, a szabadítás sem a gyülekezeteinkben. És nem éljük át, csak egy-egy különleges, ritka eseménykor. És azt akarja, hogy működjön. Akkor az el kell olvasni a Bibliát, mert bennem, hogy működik. Hogy ha szabadulni akarsz, és nem tudtál szabadulni, akár ma este, de ma este én hiszem azt, hogy Isten akar szabadítani azzal, hogy te leleplezed ezeket a bűnöket, és fogsz imádkozni érte, hogy Isten adhat szabadulást. De hogyha olyan erős megkötözöttség van benne, akkor figyelj, akkor tovább kell folytatni ezt a harcot. Akkor több emberrel kell imádkozni. Akkor az, amelyik, akkor a vezetőiddel kell imádkozni. Azt már most mondom rögtön, hogy ha lesz ilyen imádkozás, és van bátorságotok, és van vágyatok arra, hogy Isten szabadítson meg ilyen megkötözöttségből, ha van bennetek, akkor már most rögtön szeretném azt mondani, hogy a szatmáriak az a Sándorhoz menjenek, vagy nem tudom, Tünde itt van-e még, itt van, nincs. A Sándorhoz menjenek, a brassóiak Józsefhez és Adinához, Józsefhez nem tudnak menni, mert énekelni fog, Adinához menjenek, a saját vezetőitekhez menjetek imádkozni. És azt is szeretném kérni, hogy lehetőleg fiú-fiú, férfihez vagy lány-lányhoz menjetek, tehát egy nemű legyenek, hogyha akartok most így imádkozni, és vágytok erre, hogy valaki előtt ezt megvalljátok. Akkor azonos neműekhez menjetek. De Isten akar ebből szabadítani, és néha tovább kell menni. Nagyon-nagyon kellemetlen, egyre kellemetlenebb, de most vagy vállalod azt, hogy Isten bevisz a megaláztatás völgyébe, hogy utána fölemeljen, vagy nem alázkodsz meg. Ugyan már, te azt nem fogod elmondani senkinek, hogy milyen problémákkal küzdködsz. Te büszke vagy. Nem fogod azt bevallani, hogy igen, pornográfia, meg igen, önkielégítés. Nem vallod ezt be. Csak a tetteid miatt nem fogod megismerni Istent. És egyedül maradsz. És sose fogod átélni azt, amit átélhetnél az élő Istennel közösségbe. Mert ez a bűn közéd áll, és Isten közé áll. Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus ezért is meghalt a Golgotai kereszten. Teljes szabadságot hirdetett nekünk. A sátánnak minden munkáját le tudja rontani. És azt olvassuk a Róma 16-10, hogy a sátánt a mi lábunk alá fogja vetni, hogy ő fog elfutni előlünk. Nem nekünk kell szaladgálnunk a kísértések elől, abba kellene már hagyni ezt a gyáva kereszténységet. Jön a sátán, pucolok el az ellenkező irányba. Azt mondja a Jakab levélben az Isten igéje, hogy állj ellen az ördögnek, és ő fog elfutni tőled. Meg tudod futamítani a kísértéseket, de szabadnak kell hozzá lenned, mert ha nem vagy szabad, az ördög nem elfutni fog, hanem belép azon az ajtón, amit te nyitottál neki. És leuralja az életedet. Ez olyan bűn, ami majdnem mindenkire hat, és majdnem mindenki kötöz ebben a világban, mert ilyen világban élünk, és mert a sátán nagyon profi az ajtónyitogatásban. Én hívlak benneteket, ma este is, úgy, mint tegnap, meg tegnap előtt is, hogyha van bátorságod arra, hogy leleplezd, ha fontosabb neked az, hogy megismerd az Istent, végre személyesen, hogy az Isten jelenlétébe élj, és áldásokat kapjál, fontosabb ez annál, hogy vállalod azt a megszégyenülést az Isten előtt, és egy ugyanolyan gyarló, bűnös ember előtt, mint amilyen te vagy, aki most imádkozni fog érted, hogy hívlak, hogy gyere imádkozni. Fogd meg, és hidd el, hogy Isten, ha napvilágra hozod a bűnödet, ha leleplezed, ha megvallod egy másik ember előtt a te bűnödet, meggyógyít és megszabadít, mert ezt ígérte. És az ígéretét ma este is szeretné betartani és gyakorolni a mi életünkben. Nem könnyű, ezt én elhiszem. Nekem sem volt könnyű ezt bevallani másnak. Mit tudom én hány éves gyülekezeti szolgálat után. Nagyon szégyeltem magam. De meg kell tenni, különben nincs szabadulás. Maradnak a bilincsek. Isten ma kínálja a szabadulást, én csak hívni tudlak téged. Fogadd el. Legyen a ma este. Minek élnél tovább így? Minek flörtölgetnél? Minek cserélgetnéd a partnereidet? Ne élj ilyen életet. Istennek nagyon drága két ember, egy férfi és egy nő egymással való közössége. Ez egy vérszövetség. Becsüld meg, hogy Isten megállhasson. Most énekelni fogunk, és majd fölállnak azok, akik vállalták, hogy imádkoznak majd veletek. Nézzetek rátok, rájuk vagy ránk. Nem vagyunk mi jobbak nálatok. De készek vagyunk segíteni nektek abban, hogy lelepleződhessen a titokban maradó bűn. Mert a sátán, amíg titokban tudja tartani, addig a bilincs megmarad. Hívlak benneteket szabadulni, tisztulni, bűnt vallani, és utána boldogan és szabadon helyre menni. Gyertek, énekeljünk, imádkozzunk, engedjük azt, hogy Isten munkálkodjon most közöttünk.